Tizedik fejezet.
Vanek úr,
mondta Gorcsev, és letette az újságot, amely Anett elrablását hozta hírül.
Ön most titkári feladatának magaslatára lép.
Eddig nem ártam volna ott, kérdezte hűvös csodálkozással.
Helytelenül fejeztem ki magamat. Ön eddig felhői magasságokban tevékenykedett, most azonban a stratoszférába kell mennie.
Szívesen megyek, de tudnom kell a közelebbi címet, mert Marseille-ben nem ismerem ki magamat. Azt hiszem, hogy ez az áruház ott van a pályaudvar környékén, nem?
Eltalálta.
Mit hozzak?
Semmit. Magam intézek mindent.
Ugyanis én tudom az újsághírben közölt bűnügy megoldását. Tudom, hogy hol van Anett Labo?
A telefonkönyvben nincs. Az egyetlen filmszínésznő ez a Zwillinger nevű. Nem lehet, hogy mégis ezzel volt kalandja, csak a hölgy most nem akar tudni önről.
Lehetséges, hagyta rá lelkesen, mert elhatározta, hogy soha többé nem vitatkozik titkárával. Én tehát most az ön kilépési engedélyével távozom, ön viszont itt megvár. Itt még senki sem ismer, csak egy hentes.
Hentes, azt ismerem. Nem Krompachnak hívják?
Zagorszky az illető.
Ment már, mint a karikacsapás. Tudta, hogy mit kell tennie, ha gyorsan végezni akar Vanek úrral.
Ön 400 frankot kap, Vanek úr, ha ma éjszaka egy óráig helyettesít engem. A fő, hogy névsorolvasásnál jelentkezzék. Indulás előtt visszatérek, hogy leváltsam.
Igazán szívesen, mert polgári személyt ezek nem büntethetnek meg, de... nincs semmiféle holmi.
Nekem van az ágyam felett, a polcomon minden, amire a légióban szüksége lehet.
Arra a rövid időre csak türelemre van szüksége.
Ha jövőbe lát,
úgy ez bizonyára nem mondja.
De mint már a regény más helyén említettem, az embert saját jól felfogott érdekében úgy teremtették meg, hogy ne lásson a jövőbe.
10 perc múlva Gorcsev elhagyta a Fort Saint-Jean-t, egy olyan polgári ruhában, amely több személy számára is kényelmes tartózkodási hely lett volna. E ruhát a titkára viselte nem régen.
Vanek úr egy diákosan rövid katonanadrágban tűnt elő az átöltözés után, a sapka a feje búbján, és a zubbony könyökig ért.
A gombok viszont lepattogzottak róla. Elsősorban megszólította egy ezredest, aki éppen áthaladt az udvaron, és a sapkáját udvarjas köszönésre emelte.
Jó napot! Petrovics vagyok. Kérem, főhadnagy úr, merre van itt a legénységi hálóterem?
Az ezredes pillanatokig azt hitte, hogy a helyőrség fellázadt, és nyomban lemészárolnak mindenkit.
Ugyanis,
folytatta Vanek úr vidáman, és az ezredes egyik kitüntetését nézegette két ujja között,
nem ismerem a járást. Pardon!
Ezt azért tette hozzá, mert véletlenül leszakította az első osztályú sasrendet.
Ki maga?
Kérdezte még mindig döbbenten az ezredes.
Új alkalmazott vagyok a véderőnél, kérem. Nevem van. Ez, hogy Petrovics.
Az ezredes egyszerre úgy elkezdett nevetni, hogy Vanek úr ilyetten hátralépett.
Édes fiam, szólt végre az őszkatona igaz részvéttel.
Mondja az Isten szerelmére, hogy mehetett maga katonának? Most nem erről van szó, kérem.
Szedje össze minden akaraterejét igen gyorsan, mert különben szörnyű élete lesz.
Nagy dolog itt fellebb valóval beszélni. Álljon kicsit katonása.
Azt tömünt tudom a híradóból, de hát most nincs gyakorlatozás. Nem igaz? Hát miért el beled egy gyerekeskedni?
Nincs egy szágyú fája, főhadnagy úr.
Az ezredes újra visszaesett a nevetésbe. Azután szomorúan rázta a fejét.
Uram, atyám, mondta az ezredes, hogy jut eszébe egy ilyennek uniformist húzni?
Szívből sajnálom magát. Tudja azt, hogy ha 2 napig katona lesz, akkor ezért kurta vasat kap, és 24 órás szolgálatot lát el?
Szomorúan megcsóválta a fejét, és tovább ment.
Vanek úr dühösen nézett utána. Ebből tudjam én, hogy hol a hálószoba. Mindegy. Halló, halló! Káplár úr! Ha!
Az őrmesterre kiabált,
Verdiére. Az oroszlán úgy fordult meg, mint a villám. Ki vagy?
Petrovics!
Hazug Pimasz. A P betű zsújoncokat még nem öltöztették be. Na de elég a számod. 27.
Kérem, most nem erről van szó, türelmetlenkedett Vanek úr. Minek állandóan ezeket csinálni?
Az oroszlán megtalálta egy lajstromban a 27-es nevét, és ebből az alkalomból élete fényordítását hallatta.
Jaj, segítség! Kiáltotta ilyetten Vanek úr. Gorcsev! Te Gorcsev vagy! Na és, nem ezt mondtam?
Az oroszlán mosolygott.
Én a kabóca vagyok, szólt jelentős hangsúlyjal.
Örvendek, Vanek. Mondja, Kapocsi úr, hol itt a hálóterem, és hogy gyújthat rá az ember?
Az oroszlán nem ölte meg. Sőt, szolgálatkész mosolyjal elővette az öngyújtóját, és tüzet adott. Azután karon fogta Vanekot.
Magam vezettem a hálóterembe, parancsoljon. Önnel udvarjasan kell bánni, hiszen még nem tette le az esküt, ugye bár?
Na, tesz ráér. Ha most nincs idejük, igazán nem égett a körmömre, ugye?
Én viszont alig várom.
Parancsoljon, mutatott az ajtóra.
Csak ön után.
Egy öreg légionista közelben elfette az arcát a félelmes látvány elől.
Ön nagyon kedves altiszt,
csevegett Vanek.
Tudja, a regényírók annyi hülyeséget terjesztenek a légióról, hogy igazán elmondhatom, kellemesen csalódtam.
A hentes éppen akkor hurcolkodott. Áttették a megbízhatatlanokhoz innen. Nagy, sárga bőröndöt cipelt, és beleütközött Vanek úrba. A titkár nem is sejtette, hogy ez a bőrönd Gorcsevé volt.
Vanek úr végigdőlt egy ágyon, és aludt. Nagyon ideges lett, amikor egy ragyásképű breton ledobta a földre szó nélkül. Alkonyodott. Kissé szerette volna, ha Gorcsev jön már. Azután megszólalt a kürt. Sorakozó.
Az udvarra siettek, Vanek úr velük. Névsorolvasás. Gent káplár egy ívről mondta a neveket. Közben odajön Verdié őrmester. Csendben hangzanak a nevek sorban. Egyszer csak kilép Vanek úr, és megfogja a káplár karját.
A bocsánat, hogy félbeszakítom. Nem kerestek engem itt az imént?
Halálos szünet. De mielőtt Gent megölhette volna, az oroszlán nyájas mosolyjal fordult az újonc felé.
Nem, kedves Gorcsev, nem keresték. Mi a teendő, ha keresik? Gorcsev.
Gent eddig hiába törte a fejét azon, hogy mi annak a neve, aki a húgocskáról és a kereszt anyjáról magyarázott, nem jutott eszébe.
Hát ez az!
Igen, ő a Gorcsev, mosolygott az oroszlán. És beszéljen vele szépen, Gent, mert nem tette le az esküt, tehát katonai törvényeink szerint nem vonatkoztatható rá a szolgálati szabályzat. A káplár megértően bólintott, azután tovább olvasta a neveket. De Vanek úr még egyszer megfogta a karját.
Bocsánat! De ha esetleg keresni fognak, csend!
Ezt egy hadnagy mondta, aki éppen odalépett.
Kérem, szakaszvezető úr, újonc! Maga idióta, hát miféle szemtelenség ez? Ha katona nem is volt még, azért gyerekszobája lehetett?
Valamit mormogott, de csendben maradt. Népsorolvasás után azt mondta az őrmester.
Akik a megbízhatatlanok közé tartoznak, azok menjenek a 4-es számú kaszárnyú épületbe. A többi készüljön. 11 órakor indulunk. Elmehetnek!
Vanek úr a kapuhoz sietett, és a nyakát nyújtogatta a rácsok közeit kerülgetve.
Menjen innen, mondta a napos káplár.
Hát jó van, nem harapom le a kaput. Hát mindenki ideges állandóan.
Hordja el magát!
Hallottam, nem vagyok süket.
Maga itt a portárszolgálatos, kérem? ha keresnének, ugye, én Petrovics vagyok.
Pusztuljon, mert vasra veretem!
Igen, veretni is lehet a katonákat. Szép kislent, mondhatom, és ment a hálóhelyre.
A hentes már elhurcolkodott a megbízhatatlanokkal, és hogy ez a beosztása mennyire indokolt volt, azt mi sem bizonyítja jobban, mint Gorcsev gyönyörű és jól felszerelt bőröngye, amelyet egyszerűen ellopott. De a fadobozt, amelyre Kortó ráírta, hogy Gorcsev Iván, és átkötötte spárgával, azt ott hagyta. Viszont van egy úr, aki csak annyit tudott, hogy a légionáriusok számára felszerelt podgyásza van az ágya felett, kisé meglepődött, amikor mindössze egy névvel megjelölt szivardobozra bukkant. Ebben lenne minden, amit légionáriusnak kell. Nem tévedett megint ez a Petrovics? Valaki megszólalt mellette.
Még be sem mutatkozhattam. Nevem Vürfli Fedor, tánc és illemtanár.
Örvendek. Van itt valaki, aki szintén Fedor. Nagyszerű. Nevem Petrovics.
Nem Gorcsev az álneve?
Nem, Petrovics az álnevem. Gorcsev az igazi.
És Tintoretto? Mit kér?
Mondom,
Tintoretto.
Vanek úr egy ideig tanástalanul pislogott.
Ön olasz?
Svájci vagyok.
Sajnos nem tudok svájcul. Levette a szivardobozt. Érdekes ez a kis podgyász, mondta.
Vürfli úr elnézően mosolygott.
Ne feszegessük.
Nem is kell, csak elvágom a kötelet, az elég, így. Ne. Mondja, kérem, ez egy komplett légionárius felszerelés?
És elővette a doboz tartalmát. Két használt kapca, egy darab spárga, néhány álkulcs, valamint egy dugóhúzó és igen sok szivarvég.
Lehet, mondta Vürfli. Még nem kaptam meg a felszerelést.
Minek fontos a sivatagba a dugóhúzó? Tűnődött Vanek úr. És miért látják el a katonákat álkulcssal, meg szivarvéggel?
Talán a dohánylevét gyógyszerül használják, ugyanis az afrikai katonák mind skorbutot kapnak.
Vanek úr idegesen kirázta a dobozt. Hát én nem kaptam. Vagy ha igen, akkor ellopták a skorbutomat innét. Hát nincs meg a skorbutom!
Vürfli úr kíváncsian nyújtogatta a nyakát.
A szimbola benne van?
Mit csináljak? Kérdezte Vanek úr hökkenten.
Állítsa össze a három darabot.
Miféle darabot?
Hát ami a dobozban van.
Amit ott tart. A szivarvégeket.
Hát ne tréfálkozzon, kérem. Hát csavarja össze a hármat, és fújjon valamit.
Jó.
Biztatta egy nyájas idegorvos megnyugtató mosolyával Vanek úr.
Majd összecsavarom a spárgát a kapcával, és fújom.
Hát miért nincs itt borotva?
Halló? Felettes?
Gent káplár jött be, annak kiáltott, és az altizmen felforrt a méreg.
Ide figyeljen maga, ló! Holnap olyan csodát lát!
Miért? Hát mi lesz holnap?
Holnap esketik!
Kiabálta a káplár.
Hát de kérem, én már nős vagyok.
Ekkor felharsant a trombita.
Sorakozó!
Kiáltotta Gent, és kisietett az udvarra. Vanek úr velük a fadobozzal. Nyugtalanul nézett szét. Gorcsev nincs sehol.
Érdekes, mondta a Vürfli. Minden művész bogaras.
Lehetséges.
A zenészek és a festők is.
A balettáncosok és a kőfaragók is. Mondja, nincs más gondja?
Idegesen nézelődött mindenfelé. Nincs itt. Újabb névsorolvasás következett, azután bevezették őket a kikötőbe egy hajóhoz. Gorcsev még mindig nem jött. Késő éjszaka volt már. A gőzös sípolt. Egy hidat gurítottak eléjük a hajóról.
Indulunk, mondta a hadnagy Verdének.
Nem várhatnánk még egy pár percig?
Kérdezte a titkár.
Mars, mert a bolondok házába vitetem.
Érdekes, mondta idegesen, amikor indultak. Mindenből ilyen nagy ügyet csinálnak, mintha elszaladna a Szahara, ha nem sietnek úgy.
De fenn volt a hajón. Ott állt a korlátnál, és még remélt, pedig virrat már. Nyugtalanul izget mozgott. Mi lesz ebből? Hát talán jön még... De Gorcsev csak nem jött, és a hajó elindult. Ekkor Vanek úrhoz lépett egy matróz.
Ezt küldte valaki egy fél óra előtt, hogy adja át a 27-esnek.
Gorcsev írta helyettesének.
Tisztelt Vanek úr, önhibámon kívül sajnos nem jöhettem vissza. Oramban leváltom. Addig napi 200 frank a fizetése, amit holnaptól kezdve nevére elhelyezek egy banknál, és átszármaztatom az elismervényt. Egy kis türelmet kérek. Az ön hálás főnöke Petrovics.
És a gőzös vitte Afrikába Vanek urat. Gorcsev lesietett Vanek úr különös ruházatában az erődből a Vieuxportra, habozás nélkül bejut az első magára hagyott autóba, és szokása szerint elkezdte azon nagyszerű túráinak egyikét, amelyek ókori barbárhordák invázióira emlékeztettek a hősünk útját jelző nyomokban. Sietnie kellett, hogy beváltsa ígéretét, és kiváltsa Vanek urat, aki ott maradt helyette, mint Schiller hős költeményében egy bizonyos úr, mivel a barátja esküvői meghívásának tett eleget kivégzése előtt. Teljes sebességgel vezetett, és aránylag szerencsével, mert úgy szólván Lassiótáig kitartott egy jó kis Citroën, pedig az kis híján 16 kilométer Marseille-től. A halász kikötőben azonban nem volt luxuskocsi, csak teherautók a hajnali zsákmánnyal. Gorcsev rövidesen útban volt Toulon felé egy fuvarhallal. Az erős nagy kamion még Grenoble-ban is jól tartotta magát, mindössze a hűtője horpadt be egy lámpaoszlop eltörésétől, és telehintette egy leányiskola növendékei döglött halakkal, de különben az út intermezzó nélkül múlt el Toulonig. Ahol Gorcsev megelégedetten behúzta a kéziféket, és kiszállt egy baromfi kiskereskedés kirakatában. De hát ki tudja az ilyesmit hajszál pontosan kiszámítani? És különben is. Az vesse Gorcsevre az első követ, aki utoléri, mert azonnal elfutott. Fél órai rohanás után a tömeg nagy része elmaradt, csak 8-10 amatőr hosszú távfutó tartott ki, ezeket bevárta, megverte őket, és egy távoli utcában posztoló rendőrhöz sietett.
Először arra feleljen, hol lopta ezt a ruhát.
Gorcsev ruhája többeknek is feltűnt, és ezek körülállták őket.
Jöjjön csak a rendőrségre, szép kis alak!
Én a Texas vendéglőt keresem. Erre a védekezésre kis híján meglincselték. A rendőr vezette, és Gorcsev aggódva gondolt Anetre, nem is szólva Vanek úrról, aki, mint Schiller, valószínűtlen hőse, Tuszként várja, és bizonyára marhaságokat követel. Szerencsére egy viadukt lépcsőjéhez értek, és innen lelökhette a rendőrt három útburkoló munkásra, úgyhogy tovább nem jutott. Gyönyörű stílusban, nyílsebesen futott, előre dőlt felsőtesttel. Ez az egyéni futóstílusa mindig számos követőre talált, de nem érték utol. Gorcsev rövidesen kiért a rakpartra, és elmaradt mögötte valamennyi üldöző.
Istenem, uram, hát már sohasem fogja megtudni, hogy hol van a Texas vendéglő.
Vagy hat ember beszélgetett egy csoportban. Tán ha ezek között letérdel, vagy revolvert fog rájuk, megtudja végre, hogy hol van a Texas vendéglő.
Halló! Hisz ez az én fiatal matrózom, hát mit keres ebben a ruhában?
Privátelek volt.
Jó napot, uram.
Örülök, hogy látom.
Felelte ijedtem.
Ki ez a kölyök? Kérdezte egy feltűnően rabló külsejű egyén.
Zöld fülű a kövesztébe roham. Védelmembe vettem, mert az ember annyi rosszat tesz, hogy jól esik néha leírni valamit a számadásból.
Hová szökött a múltkor, maga taknyos?
Féltem magától, uram, felelte gyerekes szerénységgel Gorcsev. Ezen jót nevettek, tetszett nekik a kedves arcú, gyámoltalan fiú, és egy Drugics nevű szófuka rútonáló barátságosan vállon veregette, hogy Gorcsevnek kiesett az óra zsebéből. Nyomban rokonszenvesnek találták,
és ez lett a veszte.
Most már nyugodtan velem maradhatsz, én nem bántalak.
Te kis gyáva,
nyugtatta meg Privátelek.
Úgy illik, hogy mi is tegyünk valami jót, hogy védjünk és gyámolítsunk egy gyengét, mert ezt mégiscsak betudják nekünk tárgyalás előtt a túlvilági tényállásunkba.
Mivé lenne magában az ilyen kölyök a kikötőben?
Mondta jó lelkűen egy Jászmin nevű kerékpártolvaj, és a Drugics nevű, hallgatag ember vállon veregette a fiút biztatólag, hogy kiesett a zsebéből egy fél tucat töltőtól, meg néhány autóalkatrész.
Beléptem a légióba, mondta, hogy megszabaduljon tőlük. Este jelentkezni kell.
Privátelek felhördült.
Mit mesélsz? Hát megőrültél!
Dehogy jelentkezel, szegény fiú, tisztára bolond, hisz az a pokol!
Kiáltozták mind.
Engedjenek, drága uraim, könyörgöm, jelentkeznem kell.
Futni akart, de elgáncsolták, és Drugics, a szófukar úton álló, fejbeütötte egy létrával, hogy elájult. Amikor magához tért, egy széken ült, kis, dohos helységben, mellette Privátelek, a hallgatag Drugicssal és Jászminnal iddogált. Szent Isten, hány óra lehet?
Na, te taknyos, felébe ettél?
Kérdezte Jászmin a kerékpártolva, aki nehezen és racsolva beszélt, mint a finnyás főurak, de ez attól volt, mert tavaly egy cívódásból kifolyólag letörték a fél állkapcsát.
Haja, ez nem valami finom eljárás, fakadt ki Gorcsev. Majd épp tőled tanulok eljágni, mi? Ha? Ezentúl a gondjaimba veszlek. Ha akarod, ha nem megvédünk. Ilyen egy kis hülye.
És meddig akarnak itt fogva tartani?
Amíg megjön az eszed.
Meleg volt a füllet kis szobában. Elannyira, hogy a hallgatag Drugics felhajtott egy fél liter bort. De én nem akarok elrejtőzni. Hagyjanak.
Tudod-e, hogy ha sokat beszélsz itt, ebben a szobában egy évig is fogva tarthatunk?
Miért?
Ez itt a rablók börtöne, ahova tisztességeseket zárják büntetésből?
Nem, mert csak egy kiállással van. És azt őrzik.
Hát miféle helység ez?
A Texas vendéglő.
Végre. Még most sem tudja, hol van, de az biztos, hogy a célnál.
Ugye, elámulsz? Itt anyázik a mesterbandája, szövetkeztünk. Ez a külön helység az övé. Ma este még 40 000 frank üti a markunkat, amiből te is kapsz 2000 frankot.
Feltéve, mondta Jászmin, ha sikerül azt az alakot megkötözve elhozni ebbe a szobába.
Nem vitás, a halacska sohasem téved, felelte Privátelek. És ha egyszer itt van, akkor végzünk vele.
Fejezte be Privátelek kezének egy jelentős mozdulatával. Kit fognak itt megölni? Érdeklődött a fiú.
Gorcsevivát!
Hát még él? Kérdezte ámultan az orosz.
Igen, de ez nem fog vele előfordulni többé.
Elég volt. Gyerünk, fiúk!
Úgy van! Fel kell rakni az autót a gyanús cápával!
Drugics, aki hallgatag volt, szorosabbra húzta a kötelet, amit övnek használt, és elmentek. Privátelek visszaszólt.
Szökéssel lepróbálkozz! Az őrök senkit sem engednek ki a folyosó végén, aki nem valami ismerős egyén kíséretében távozik.
És Anett? Mi van Anettel?
Hiszen elrabolták.
De kicsoda? Senki más, mint az a kövér alak és a Portenif nevű lompos egyén, tovább Lindström, akit agyonüt legközelebb.
Nagy Isten, és vanek!
Ahogy ideért gondolataiban, már is megjelent a Portenif nevű egyén, aki lompos volt, és ez a kifejezés irodalmilag enyhített jelző esetünkben a bandita elhanyagoltságának jellemzésére. Ezen felül teljesen részeg volt. Közömbösen nézett Gorcsevre. Ő nem látta az oroszt a sötétben, amikor a tábornok ellen támadást kísérelt meg. Csak azt tudta, amit Privátelek most röviden közölt vele az ivóban, egy kedves zöldfülűt védelmébe vett a banda, mert belépett a légióba.
A mester dühös lesz, hogy idehozták a rejtek helyre, vélte Portenif, és ettől nem tágított,
dacára Privátelek zavaros elméletének a mennyei tényállásról és egyebekről.
Ezek hülyeségek,
felelte legyintve, de annyira részeg volt, hogy nem vitatkozott, hanem bement a rejtek helyre.
Na, elfogták?
Kérdezte Gorcsev.
Kicsodát, érdeklődött bágyattan.
Hát a Gorcsevet?
Aha, igen. Már hozzák.
Mi? Őt elfogták.
Iszogatott a gazember gondtalanul, és a halacska 4 emberrel. Rajta ütött, csuklott, leroskott,
és szemhéjai fáradtan húzódtak. Elfogták volna őt iszogatás közben, és nem tud róla. Mit csinált ez a Gorcsev?
Pimasz gazember. Valószínűleg egy ellenséges banda embere.
De ha így ül majd itt, mint maga, akkor egyenként szedem ki a szemeit a zsebkésemmel.
Miért akar bibelődni minden szemmel külön?
Kivelük egyszerre? Ha ne, szemtelenkedjék maga, tacskó, mondta. És leült, mert olyan részeg volt, hogy nem bírta lábán állni. Bort töltött, és felhajtotta. Ha egyszer, ha egyszer, megfogta Lomhán Gorcsev nyakát. Így a kezemben lesz a torka. Hát akkor a legszebb napom eljött. Kár, hogy a kézenfekvő nyak csak az enyém. Kész szerencse, hogy nem sikerült neki áthúzni a terveinket. Mert azóta megszereztük a lányt, és becseréltük annál a piszaklábónál az autóra. És az autót elrejtettük. Akkor jó,
felelte Gorcsev, és kissé megkönnyebbült. A fő, hogy Anett szabad. Portenif hirtelen előre hanyatlott, hogy homloka az asztalhoz koccan, és elaludt. Lassan elbóbiskolt. Gorcsev kétségbe esetten nézte a fali órát. Este lesz lassan. Ez a szegény manek hiába vár. Portenif hatalmas puffanással a földre zuhant. Kisebb fajta alkoholmérgezése lehetett. Gorcsev otthagyta a padlón. A disznó. Érzéketlen gyilkos. Egyik negyed óra múlt a másik után, és Portenif hortyogott.
Kimenni nem lehet, mert valószínű, hogy őrzik a folyosó végét, ahol az ivóban nyíló kijáró van. Márpedig privátelek és társai nem viszik ki innét. Végre megjelent egy lapos arcú, púpos egyén. Na hozzátok! Megvan a gazember!
És vidáman a fiúkhoz fordult.
40 000 frank üti a markunkat! Elfogtuk Gorcsevet!
És behurcolták az ajtón, összekötözve, fejbevert állapotban Kortót, a bűnözőt, aki honvágyban szenvedett.